Hát akkor én azt az igével kezdenék, ahogy a Zsolti is felolvasott a János közönséges leveléből, ami nekünk nem közönséges. Azért ezzel indítok, hogy össze tudjam kötni az ő üzenetét az én üzenetemmel. Úgy gondoltam, miközben hallgattam Zsoltit, hogy ő az első rész, én meg a második rész. Szó szerint. Halleluja. Egy másodperc. Egy János 2. Tizenkilenc-húsz. Közünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, nem lettek volna velünk, nem maradtak volna velünk, de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ámen. Nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Vagy az mindent ismertek. A mai napon egy olyan témával foglalkoztam, egy hete elmélkedek erről a témáról, ami az Isten jelenlétének a megnyilvánulása, ezen belül pedig a kenetnek a megnyilvánulása, ezen belül pedig az Isten jóságával kapcsolatban. Hogyha ezt a szót mondom, hogy Isten jó, akkor nagyon sok kérdés vetül föl az életedben. Nézzük először az első kérdést, hogy miért nem tapasztaltam meg mostanság, hogy Isten jó? Ugye ez szokott lenni először az ember kérdése. A hitetlenekkel is, hogyha beszélsz, akik nem hisznek Istenben, azok általában azt szokták mondani, ha Isten valóban jó, hogy te mondod, akkor, és innentől kezdődik a cunami, ugye, hogy akkor miért történhetnek meg ezek az események, illetve, hogyha az Isten jóságával kapcsolatban foglalkozunk, akkor azok a kérdések is fölmerülnek bennünk, hogy én vajon mostanság miért nem tapasztalom meg azt, és miért nem tudom azt elmondani a teljes szívemből, hogy Isten jó felém. Túl sok az echo. Igen, miközben az ember pásztor képzést kell kapni a közgazdaságtanról, mert ugye az embereknek a döntései után állandó pénzügyi tanácsadásban kell részesíteni őket, már azon gondolkodtam, elmegyek közgazdásznak. A második jogásznak, mert a válások, a keresztények egymás között való veszekedései, a családban lévő erőszak hozzá segít, vagy kényszerít bennünket, hogy jogászok is legyünk. Ezek kívül pszichológusok, mert az egyházban rengeteg idegbeteg, skizoid és paranoid személy jelenik meg, akiket állandóan kell rehabilitálni. És jó lenne, hogyha még orvos is tudnék lenni, mert rendszeresen kell imádkozni beteg emberekért, akiknek nem tudjuk, hogy igazából miért betegek, és analizálni kell, hogy az ősei, meg ő, meg a táplálkozása, meg stb. És ugye a táplálkozásról beszélünk, akkor jó lenne, hogyha elmennék egy ilyen táplálkozás kutató intézethez, vagy bármilyen úgymond bio étkezéssel kapcsolatos bármilyen tanfolyamra, hogy tudjam, hogy mi a helyes táplálkozás, ami miatt betegek leszünk, vagy nem leszünk betegek, attól függ, hogy mit nézünk. Tehát érdekes szakma ez a pásztorlás szakma. És nekem is kell találnom egy pszichológus, mert engem is kell lelki gondozni. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Tehát a mai napon ezzel fogunk foglalkozni, Isten jó. Ezen belül pedig arról, hogy hogyan tudod megérteni, hogy Isten jó. Egy mondattal kezdjük a felvezetést. Csak az jó, amit Isten visz véghez bennünk, és amit az ő szellemének vezetése alatt készséges engedelmességgel végrehajtunk. Tehát csak az jó, amit Isten benned véghez visz. Ez a valódi jósága Istennek. És Istennek tulajdonságai között szerepel a jóság. Hogyha megnézzük az Ó és Új Szövetséget, az Ószövetség rengeteget beszél Isten jóságáról, az Új Szövetség szintén, azonban az Új Szövetség egy magasabb szintre viszi ennek a kilatkoztatását, mélyebbre, hogy megértsük azt, hogy Isten jó. Összefoglaltam körülbelül, hogy mi az a jóság megnyilvánulása az Új Szövetség által, és itt egy pillanatban még megállok. A Szentírás szerint háromfajta megnyilvánulása van Istennek a beszédének. Az első megnyilvánulása maga az élő Isten fia. Ez az első megnyilvánulása Istennek. Hogy Isten élő fia le lett küldve a mennyből, és megjelent közöttünk. Amen? Ez az első. Isten személyesen küldte le a fiát, ez az élő ige. A második, az élő beszéd. A második megnyilvánulása Istennek az írott ige, és a harmadik megnyilvánulása Istennek micsoda? Amen. A prédikált ige. Dicsőség az Úrnak. Tehát a prédikált ige is közvetíti Istent, Isten jelenlétét. Gyertek velem a Jób könyve. Egészségedre. Jób könyve 26. fejezet, 4-es verszakához. Kivel beszélgettél, és kinek szelleme jött ki belőled? A Hősama szó szerepel a Héberben, és a Hősama szót azt lehet használni. Elnézést, egy a papi zsebkendőmnek. Láttad? Hú, de ciki, de most már jó. Halleluja. Na, nézzük az igét. Tehát a Jób 26-ban, a 4-es verszakban, hogy azt mondja az ige, hogy kinek a szelleme, Hősamája jött ki belőled, és megvizsgáltam, és másod is kérdeztem, a Hősama az jelent szellemet is az új szövetségben, illetve az Ószövetségben is, nem csak lelket, szellemet is. És azt kérdezi, egy cinikus kérdése egyébként állítólag Jobbnak, hogy kivel beszélgettél, és kinek a szelleme jött ki belőled. Tehát amikor kinyilatkoztattál, akkor kinek a szelleme jött ki belőled. Tehát itt azt mondja Jobb, hogy amikor az ember beszél, akkor meg tudja osztani a lelkét, vagy a szellemét is. És Isten ugyanígy, mert mi kopizva vagyunk Istenről, amikor az ember beszél, vagy bocsánat, Isten beszél az emberhez, akkor ugyanúgy nem csak a beszéde jön ki, hanem a szelleme is kijön belőle. Amen? Innentől kezdve, ha összekötöd a kettőt, amikor az Isten beszél, akkor ossza magát is. Tehát az Isten szelleme az önmaga, Isten. És akkor beszél az ember, akkor mondja ki, tolja ki magából a szellemet is. És amikor Istennek egy tulajdonságáról beszélünk, egyébként ez a kenet, amiről beszélek, és amikor Istennek a tulajdonságairól beszélünk, akkor nem csak önmagában egy fogalmat kell megragadnod, nem csak önmagában valamilyen külső tényezőt, amit nézhetsz, szemlélhetsz, akár az Ó vagy Új Szövetség hasábjain, hanem egy olyan valóságot, ami áradni akar, folyni akar, és folyamatosan el akar érni téged belülről. Mert amikor Isten beszél, akkor nem csak azért beszél neked, hogy valamit hangot halljál belőle, mert a hangon keresztül közvetíti, átadja, invertálja, hidat képez Isten és te közötted. És a jóság is ugyanígy tud megjelenni, hogy engeded, hogy híd jöjjön létre te közötted és Isten között. Amikor Isten jóságáról beszélünk, akkor csak súgok, igen, magamnak. Igen, ez egy kis tetli. Kis pásztor, kis tetlivel. Halleluja. Nem, ez még a laptopon kívül. Halleluja. Ezek a friss dolgok. Az Isten jóságával kapcsolatban még megint megállapítunk két szélsőséget, és két problémát az Eklézsiában, illetve az én életemben, inkább így leszek őszinte. Hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten öncélú. Tehát ez egy leképezése annak, amikor például sokszor hitetlenek mondják, hogy a te Istened elveszi tőled a családodat, nem veszed észre? Anyádat már mióta nem látogattad meg? Neked vannak testvéreid is, nem vetted észre? Neked első Isten, és minden csak azután. Úgy érzem, lányom, fiam, hogy már nem is szeretsz engem. Szokták mondani a hitetlenek, nem tudom, hogy találkoztál már ilyennel. Amióta megtértél, azóta neked már nincs is családod. Látom. Na, ilyenek a hívők. Elveszik a családot, aztán a pénzedet meglátod majd, tönkre fogsz menni ott közöttük. És a keresztények is sokszor abba a csapdába esnek az ördög kísértésében, hogy egyszer nem ismerik föl, hogy Isten nem csak öncélú és önérdekkel rendelkező, úgymond önimádó Isten, aki azt kéri el, hogy te állandóan csak imádd őt. Érdekes, nem, amit mondok? Nagyon sokszor úgy érezzük, amikor Isten nem látjuk meg Istentől az ő jóságát, hogy Isten egyszerűen csak azt kéri, hogy simán imádjuk őt. És egyszerűen nem érez bele a mi sorsunkba. Sokszor hallom keresztényektől, minek imádjam Isten, miért keresem őt? Hát annyi idő óta lali bibliázok, imádkozok, még sincs meg az, és akkor mondják a szükséget, az hegyekben áll. tele van a padlás. A másik, mindjárt válaszolok erre, a másik szélsőség, az a csapdája az ördögnek, érdekmentesen keresjük Istent. Érdekmentesen. Hallottam már ilyen dolgokat? Én az Urat keresem, ha kell, akkor egy zakóba, egy ázott zakóba, ha kell egy szobás lakásba, ahol még vécé sincs, de én, az én szívem és az én lelkem tiszta az Úr előtt. Én bármilyen körülmények között képes vagyok Istenre, és Istennel való kapcsolatra. Természetesen ez nem igaz. De az ember lelkiismeretében és az embernek a szívében az eredendő bűn okozza ezt a tévtanítást, vagy tévlátást, hogy egyszerűen Istent úgy kell keresni, vagy úgy kell keresztény életet élni, hogy mindenfajta érdek nélkül, igen, tudom, ez kemény szó, úgy érezzük sokszor, hogy érdek nélkül kell Istent keresni. Azonban, ha kettőt összeteszed, ezzel csak odáig akartam kiukadni. Az első dolog az, hogy Isten nem öncélú csak. Természetesen a legnagyobb dolog az, hogy felismered, hogy van egy Istened, és őt imádod. De értsd meg, hogy Istennek van egy, az Isten karakterében nem csak ez az egy karakter van, és nem csak ezt kívánja tőlünk, hogy imádjuk Istent. Van egy más oldala is Istennek, ez pedig az, hogy ő jutalmazó Isten. Jutalmazó Isten, és amikor ő belőle kapsz, és imádod Istent, akkor ez nem egy ilyen két vagy három dimenzióban leképezhető, úgymond kapcsolat Istennel, hogy te imádod Istent, és Isten pedig fönt a mennyben legyezi magát, és elmondja Jézusnak, odafordul hozzá a mennyi atya, vagy ott vannak a szent angyalok, és a szentek is azt mondja neki, látjátok, na ez az igaz imádás. Érzitek, hogy imádnak engem? Tehát ez egyfajta babiloni, pogány kultúrából jövő gondolkozásmód Istenről. Nem? Amikor Istent imádjuk, akkor Isten maga is megjelenik. És nem úgy megjelenik, nem csak, hogy lebeg, vagy száll, vagy körbe-körbe csillámport hullat rám, hanem egyszerűen adni akar önmagából. Tudtok erre állandóan mondani? Tehát abban a pillanatban, amikor Isten jön, rögtön adni akar önmagából. Olyan nincs olyan Isten tisztelet, hogy Isten, amikor jön, akkor ne adna valamit. Az Ószövetség óta, amikor látjuk az összes szövetség alatt, Ádámtól kezdve, utolsó Mózesig, és illetve utána az új szövetség, az egész új szövetség, és az egész ószövetség arra van fölépítve, hogy hogyan kell Istent keresni, és erre Isten hogyan állít helyre bennünket. Úgy is mondhatnám, hogy Isten jósága azért jelenik meg Ádám óta, hogy mindazt, amit Ádám elveszített, azt Isten visszaadja. Az összes szövetségnek ez a lényege, visszaadó szövetségek ezek. Hogy visszajuttassanak bennünket valahova. Visszaadjanak valamit nekünk. Amen. Isten egy jó Isten. És a jó Isten pedig úgy akar megnyilvánulni, hogy érezd és lásd, hogy jó az Úr. Ami az új szövetségnek a legfontosabb és legforróbb pillanata, az a kereszt. És a kereszten mutatta meg Isten, hogy ő milyen Isten. Azt mondja a János levele egyébként, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett bennünket, és oda adta a fiát. És a humanizmus az megtanít bennünket arra, hogy csak az önérdekünket képviseljük Istennél. Humanista kereszténység. A másik pedig egyfajta ilyen rossz atyaképből táplálkozó és építkező Istenkép pedig arra tanít bennünket, hogy Isten csak azt kéri el tőlünk, hogy imádjuk, és ő nem akar adni semmit magából. És mind a kettőt leszeretném, hogy ma rombolódjon az életedben, és ne legyen bűntudatod, lelkiismeret furdalásod, hogyha Isten nem eléggé, nem sokat imádod, akkor Isten nem tud megnyilatkozni az életedbe, és abban a szélsőségben se essél, hogy a szövetségnek csak az a lényege, hogy Istent imád, és Isten nem tud megjelenni az életedben. Amen. A szövetségek ígéreteinek az eredménye az Istennek a jósága. Ez a kegyelem erejének a működését hozza le. Elmondom, most szerintem nem lesz időm rá, de azt láttam meg az Ószövetségben, hogy az Új Szövetségben, az a kegyelem az egy megnyilvánulása Istennek, hogy véghez vigye az ő jó akaratát. Tehát a kegyelem azért jön, hogy az ő jósága megnyilvánuljon. Nem a kegyelem van először egyébként, hanem Isten jósága. A jóságából kell megtapasztalnod, hogy ő milyen, mit jelent, hogy ő jó. Mindjárt nézzük a héber és a görög szavakat is. Megállítja az átoknak a folyamatát, és meg is fordítja, és átok helyett áldás tud jönni, amikor Isten jósága megjelenik. És ez egy láthatatlan erő a termésre és az aratásra. Tehát ez egy láthatatlan erő, ahol Isten jósága megjelenik, ott megjelenik Isten maga is. Csak egy igét, hogy gyorsan még jobban meggyőzelek téged. Galácia levélben, a 5. fejezetben a Szent Szellemnek a gyümölcseiről beszél Pál. Emlékeztek rá? És ott elmond 9 gyümölcsöt, én hiszem, hogy ez mind a 9 kenet is. Tehát ez nem csak gyümölcs, ez kenet is, Isten jelenléte is. És ott az egyik gyümölcs a jóság gyümölcse. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem föl van ruházva Isten jóságával, hát persze, hogy Isten, és ez a háromság, az atyaság, a fiúság és a Szent Szellem, ez tudja közvetíteni a jóságot. De az új szövetség annyira fantasztikus és kiemelkedő és káprázatos és sziporkázó új szövetség, hogy nem csak azt teszi Isten, hogy beszél a jóságáról, hanem a Szent Szellem által belét bújik Isten, és kibontja, hogy ő jó. Mert a Szellem közvetíti Isten jóságát. Maga a Szent Szellemnél vannak azok a titkok, hogy megértsd, hogy kicsoda Isten. És ki akarja bontani a kenet által benned, hogy Isten jó, dicsőség az Úrnak. Gyertek velem a Péter leveléhez. 1 Péter. Kettőtől. 1 Péter 2:2. A Szentírást olvasom, Isten igéjét, amely élő és ható. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Vágyakozzatok, hogy növekedjetek. Tehát a tej mit hoz létre? Növekedést. Ámen. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ámen. Mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ki az Úr? Krisztus. Mivel ízleltétek a jóságos Krisztust. Az előbb arról beszéltem, hogy a Szent Szellemnél ott van a jóság szelleme, ő jó, és ezt a jóságát át akarja adni. Itt pedig arról beszélek, hogy Krisztusnál is van jóság. És az újjászületés után azt mondja, hogy növekedjél, változzál Isten megismerésében, és ehhez hozzá kapcsolja azt az ízlelést az Úr jóságával kapcsolatban. A héberek az ízlelést nem csak egyfajta fizikai megtapasztalásra szűkítik le, hanem a héber szónál, a héberben úgy jelenik meg az ízlelés, megkülönböztetés, megítélés képessége. És valóban a jóság az a megítélés képességét hozza az életedre kapcsolatban Istenből, Istenről és Isten dolgaival kapcsolatban. Az egész új szövetség arról szól, hogy megítéljük a jót és a gonoszt, szétválasszuk. És ebben a korszakban, ahogy a Zsolti is beszélt, nagyon nagy feladatunk szétválasztani. És akkor tud szétválasztani, ha Isten tulajdonságait megtapasztalod. Különben nem tudod, mi a jó és mi a rossz. Nem tudod, mi a jó és mi a gonosz. Önmagában azt, hogy ismered a jót, azt tudja megváltoztatni a képedet a gonosszal kapcsolatban. És nem fogod tudni meglátni, mi a gonosz, ha nem tudod, mi a jó. Ma, amikor Isten jóságáról beszélünk, az emberek azt mondják, hát én tudom, ismerem Isten jóságát. Ó, hát ez egy nagyon egyszerű dolog, Isten jó. Azonban ez egy sokkal mélyebb téma. Általában akkor szoktam megállni a szellemi növekedésemben, amikor bizonyos témákat lepityymálok. Amikor bizonyos területekről azt mondom, igen, ezt már ismerem, jöhet a következő. Azonban sajnos ez a legnagyobb bukfencem, a legnagyobb hátráltató tényező, amikor a megtapasztalás helyett fogalmakban gondolkodom. És a Szent Szellem át akar vinni az életedet a fogalmaknak a megtapasztalásából, a Szent Szellemnek a megtapasztalására. Ámen. Hogy kigyere a fogalmakból. Mert a például Isten jóságával kapcsolatban nem csak egyszer kell megtapasztalnod, például ma hallod Isten jóságának az üzenetét, hanem annak belét kell ivódnia. És egy olyan szellemi realitás kell eredményezni az életedbe, amiből imádkozol. A Zsoltárok 100-ban például Dávid azt mondja, dicsérjétek az Urat és imádjátok őt, keressétek az Urat, mert jó és örökké való az ő kegyelme. Tehát azt mondja, hogy Istent azért kell keresni és imádni, mert jó. Na most, ha nem tudom, hogy Isten jó hozzám, és nem hiszem, hogy a jövővel kapcsolatban is jó lesz, és az azutáni jövőmmel kapcsolatban is jó lesz, akkor nem fogom tudni Istent imádni. Mert azt mondja a Zsoltárokban, imádjátok Isten, dicsérjétek az Urat, mert jó. Tehát meg is indokolja, hogy miért imád Isten. Mert jó. A magyarországi egyházban nagyon nagy lemaradásunk van a Isten jóságának a megtapasztalásáról. És itt azt mondja az ige, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ekkor tudsz növekedni. Most mi van akkor, hogyha valakinek az életében csak pusztulás, állandó anyagi nehézség van, családi válság, munkahelyi válság, stb. Annak az embernek nagyon nehéz Isten keresnie. Mert nem tudja, hogy Istennek milyen tulajdonsága az ő jósága. És te mondhatod neki azt, hogy imádkozz többet, böjtöl többet, keresd jobban az Urat, vald meg többször a 100 milliószor a lelkedből az igéket, hogy ragadd meg nem tudom melyik tanítást, nem fogja tudni átvenni Istennek a tulajdonságait, vagy természetét, karakterét. Nem tudja invertálni a Szent Szellem a karaktert. Miért nem tudja? Azért, mert nincs megtapasztalása. És az már rögtön a csecsemő korszakban Isten azt mondja, hogy meg kell tapasztalnunk Isten jóságát. Hogyan tudjuk megtapasztalni Isten jóságát? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ez a piros betűvel írom ki most. Mit jelent, és hogyan kell megtapasztalni Isten jóságát? Először neked az újjászületésben kell, hogy megtapasztald Isten jóságát, ekkor a Szent Szellem beléd költözik, és rögtön azt fogja mondani, Isten jó, erről fog tanítani. A második pedig, hogy kutatod Isten igét, hogy mit tanít Isten jóságáról. Mert az ige az, ami kijelenti. Isten ezt hagyta ránk a Szentírás, az írott igét, hogy megértsük, hogy mi az, hogy Isten jó. És amikor azt mondja a 5-ös verszakban, akihez járulván, mint élő, bocsánat, 4-es, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élőköpek, épjétek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Akkor arra céloz Péter, hogyha nem értjük meg, nem tapasztaljuk meg rendszeresen, hogy Isten jó, akkor nem fogunk szellemben nem csak hogy növekedni, hanem még áldozni sem. Ezért félelmetes ez az üzenet, úgy gondolom, és nagyon nagy kihívás számodra és számomra, hogy az áldozatom az rendszeresen fel legyen frissítve, hogy ne csak egy ilyen régi elképzeléseinkben által, régi megtapasztalásainkból, a Szent Szellemnek a jelenlétének az átvételéből keressük az Urat, hanem rendszeresen Isten frissítse a szellemedben, hogy Isten jó. Ha azt kérdezem tőled, te amikor idejöttél, hogy vártál-e valami jót, és ha ezzel kapcsolatban azt fogod mondani, hogy igen, én vártam ma valami jót, akkor már van valami elképzelésed arról, hogy Isten meg tud téged áldani az ő jóságán keresztül. De ha azt kérdezem tőled, hogy valóban valami jó fog történni veled a jövő héten? Valami ebben az évben változás lesz, generálódik az életedben, Krisztusban? Vársz valami jót? Még élesebb kérdés. Vársz valami jót Istentől? Akkor hogyha nincs egy radikális igened, és nincs egy meghatározott nemed, akkor el kell gondolkoznod, hogy ismered-e Isten jóságát. Így van? Mert Isten jóságában benne foglaltatik a te jövőd. Te jó jövőd, dicsőség az Úrnak. Isten egy jó Isten, jó jövőt akar adni. Isten jó Isten, jó jövőt akar adni. Isten jó Isten, jó jövőt akar adni. Isten jó Isten, jó jövőt akar adni. 2 milliószor kell hallanod, hogy beléd ivódjon a szellemedben. A te jövőd jó, jó, jó lesz. Miért? Mert van egy jó Istened. Nem tud rosszat adni. Nem tud rosszat adni. Át akarja törni a sok rossz tapasztalatokat, a keserű pillanataidat, a keserű imaóráidat, a keserű bukott állapotaidat, és meg akarja újítani a szellemedet. Sok rossz dolog történt az életedben ebben az évben. Ha igennel válaszolsz, akkor azt mondom, meg kell tapasztalnod Isten jóságát. Hogy újra meg tudj újulni felé, tudj bízni benne, és rá tudjon áradni az ő kegyelme. Halleluja. Szóljatok, hogyha egy órán túl vagyok. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. És megnéztem az igében, hogy ez hol jelenik meg ez a történet. És ott van a citátumban látod, ez a Zsoltárok 34-ben. A Zsoltárok 34-ben. Onnan idéz Péter. Na most nézzünk egy kis logikai összefüggés, nem lesz nagy durvanás. Tehát Péter fog egy igét a Zsoltárok 34-ből, és azt az újjászületés, a növekedés és a szellemi papság alapjaként fekteti le. Nézzük meg a Zsoltárok 34-et, jó? Izgalmas? Tudjátok, mostanában hallottam pont Zsoltitól, hogy volt egy istentiszteleten, és nem olvasták fel Istennek az igéjét. Én úgy gondolom, hogy ez a korszaknak van egy ilyen sajnos szélsőséges üzenete, egy olyan magabiztossága, ami nem a Szent Szellemtől van, hogy már az igét se kell kinyitni, fejből idézzük az igéket, már igét se kell felolvasni, én általam, azaz a szolgáló által működni fognak dolgok. Úgy gondolom, hogy vissza kell térni újra az ige olvasásához. Ha kell, egy Isten tiszteleten csak az igét felolvasni, ugyanis amikor én megtértem, amikor én jártam házi csoport, vagy összejöttem hívőkkel, mi nem okoskodtunk, hanem olvastuk akár 2 órán keresztül az igét. Amikor átmentem a barátaimhoz, akkor nem a YouTube-ról letöltött új videóról beszélgettünk, hanem olvastuk az igét hangosan együtt, és aztán megálltunk és elmékedtünk az igéről. Tér vissza az igéhez. Tér vissza az igéhez a családodban. Tér vissza az igéhez a hétköznapi életedben. Hogyha van időd enni, akkor legyen időd igét olvasni is. hallgatom egy prédikátort, azt mondta, Isten annyira megrázta, annyira éhes volt már az Úrra, hogy azt mondta, nem vagyok hajlandó reggel addig enni, amíg Isten igéjét nem olvasom. Megfeszítem a testemet, és azt mondom, az első az ige, a második az étkezés. Meg is újult az életem. Tehát vannak olyan radikális döntések, ami nélkül nem fogsz tudni megújulni. Radikálisan. Hallottam, hogy radikális gyülekezetünk van, radikális bűn ellen, meg nem tudom milyen radikális szélsőséges gyülekezet. Adja Isten, hogy ezt mondják rólam. Nagy vallásos, demagóg, bolond, skizoid ember. Dicsőség az Úrnak. Inkább legyek radikális, mint vallásos. Zsoltár 34. Fantasztikus ez a Zsoltár. Dávidé, amikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor az elűzte őt, is elment. Amen. Tudjátok, hogy mi történt Dáviddal ebben a történetben? Ha ezen elmélkedtem, testvérek, teljesen megszégyenültem azzal kapcsolatban. Van egy sztereotípiánk. Megtérünk, hallgatjuk a tanításokat, mondjuk hallgatjuk a kegyelemről szóló tanítást, én is szeretem a kegyelemről hallgatni, kedvenc témám a kegyelem. Akármennyire el akarják venni a kedvemet a kegyelemről, nem fogják, Jézus nevében. Szeretem az Isten kegyelmét. Ezáltal tértem meg, és ez az, ami tovább viszi az életemet. Hallgatsz egy tanítást a kegyelemről, és összeteszik mondjuk a bővölködéssel. És ez nagyon jó, én is nagyon szeretem ezt hallgatni. Csak van egy dolog, egy nyitja az egésznek, hogy az, ami a 21. században úgymond a világ által felkínált lehetőségek, sztereotípiák, azok nem mindig annyira egyszerűen, annyira könnyen, és annyira gyorsan jelennek meg az ember életében. És ha megnézed az egyházban, illetve a Szentírásban lévő sztárokat, mondjuk Dávidot, akkor Dávid életében nem tudom, tudjátok, hogy hány évet töltött, miután fölkenték őt a pusztában. Tudjátok, hány év volt ott? 10,5 évig. 10,5 évig. És azt történt Dáviddal, csak úgy elmondom mindenkinek, a nagy közönségnek, a igen tisztelt publikumnak, hogy Dávidot Isten fölkente 16, 17, 18 éves korába. Nem tudom mikor, nem voltam ott. Tudod, ki ment hozzá fölkenni őt? Sámuel. Tudod, ki volt Sámuel? A világ legnagyobb prófétája. Ő indította el a prófétai mozgalmat. Kézed bejön a lakásodba Isten legnagyobb embere? Ma élő legnagyobb prófétája? Ráteszi a kezét a fejecskédre? Leönt egy liter vénuszolajjal? És elmondja neked, hogy te leszel a király. A füledbe súgja. Te akkor jössz ki a szénabogjából, a nyulakat etetted, a rókákat, bőrét vágtad le, a varjuk ették majdnem a szemedet, jöttél vissza a pusztából, egy-két medvét legyilkoltál, egy-két farkas megnyúztál, megsütötted és megetted. Jössz vissza, még véres a szád, piszkos az egész ruhád, erre Sámuel fogad bent, apád ott van, a testvérek is, azt hiszed, hogy most levágják a fejedet, Isten ítélete jön az életedre. Erre mit csinál Isten? Dáviddal fölkeni. Fölkeni. És ezután, ha néznéd a YouTube-ot, de nem nézed, akkor az a sztorit gondolnád, növekedik Dávid, egy nagyobb kenet van rajta, halleluja, ahogy szoktam mutatni, kard a bal hüvelyébe, megy előre, egy év után 10 embertől meg legyőz, 100 amalekitát, 1000 amalekitát, 10,000 amalekitát, bővölködés, siker, stb. Mi történik utána? Puszta. Ugyanis az az ember, akiben legjobban bízott, akit atyának gondol, és hív, urának és atyának, ez a két megszólítása van Dávidnak, Saul felé, az mit csinál vele? Üldözi. És ekkor történik az, amit a Zsoltárok 34 leír, hogy ekkor tapasztalja meg Dávid Isten jóságát. Tehát Dávid felkenetése, ez 14-16 éves korában van, Saul üldözni kezdi Dávidot, ekkor 20 éves, Dávid bújdosik, ez 9 év, aztán Dávid száműzésében másfél évig van, Dávid Júda királya lesz Hebronban, ekkor már 30 éves, 7 évig, és ezután lesz az egész Izrael királya, és aztán pedig Dávid megpróbáltatásai királyként. Tehát ez Dávid életének az korszakai. És mi azt a korszakot nézzük most, ezt a 9 éves bújdosást. És ekkor mondja, ezt az igét hozza, emeli be a Szentírás Péternél, hogy ebben a korszakban megérthetjük Isten jóságát. Na most ez ember, európai kultúrával szocializálódott ember elméje, vagy ózi kultúrával szocializálódott recski budapesti ember, ez számára magas. hogy Isten 9 éves nyomorúság alatt adja és mutatja meg és tapasztalja meg Dávid a jóságát, Isten. Ez nem fér össze a tanításokkal. Dávidé, amikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, ezen kívül hülyének tekintette magát, mindjárt megnézzük, hogy hogyan folyt a nyála is egyébként. Áldom az Urat minden időben, tehát ezt akkor mondja el ezt a Zsoltár. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, hallják ezt a szegények és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett engem. Akik őre néznek, azok felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta. Minden bajából kimentette őt. Az Úr angyal a tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. És most figyelj, ez az ige, amit Péter idéz. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az ember, aki benne bízik. Vagy más fordításban, aki benne menedéket talál. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok reám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet? Szeret napokat, hogy jót láthasson. Tartóztasd meg a nyelvet az a gonosztól, ajkadat a család beszédtől, kerüld a rosszat és cselekedj jót. Keresd a békességet és kövesd azt. Amen. Tehát Dávid Zsoltár akkor született, amikor pusztában volt. Megnézzük most ezt az igét. A Sámuel könyvében, 1 Sámuel, 21. Kicsit bibliázunk. Rád fér. És 1 Sámuel 21.10. 1 Sámuel 21.10. Olvasom Isten szent igét, ami megtartja a lelkedet. Felel Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. És mondta Ákis szolgái néki, vajon nem ezé Dávid, annak az országnak a királya? Mit mond ez az ember? Az egész környezet, amelekiták, filiszteusok, Izrael, Júdea, mindenki tudta, hogy Dávid föl van kenve. És mégis fut, és nem tudja megtapasztalni az áldást, a kenetet, ami rajta van. Mert Isten nem engedi még. Valamit meg kell tapasztalnia, és ez Isten jósága. Akkor tudsz királyként uralkodni, papként szolgálni az Urat, ha megtapasztaltad Isten jóságát. Különben nem fogsz tudni helyesen áldozni Istennek. És azért lett király Dávid és nagy király, mert megtapasztalta 9 év alatt, illetve 10 és fél év alatt, hogy Isten jó, és kimenti minden bajából. Az oroszlánok szűkölködnek, a démonok szűkölködnek, hiányban vannak, de akik az Urat szeretik, azok semmi jótól nem nélkülöznek. Mit jelent az ige? Hogy a szűkölködnek az oroszlánok, a démonvilág szűkölködik Isten jóságá miatt. Mert nincs meg bennük Isten jósága. De akik az Urat félik, az Urat szeretik, azok semmi jótól nem nélkülöznek. Szűkölködés van a természetfeletti világban, a gonosz oldalon. Soha nem fogja a gonosz oldal megtapasztalni Isten jó. De akik meg vagyunk váltva, azoknak rendszeresen van adódó alkalom, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten jó. Tehát azt mondja itt 21.11-ben, és mondanak Ákis szolgái néki, vajon nem ez a Dávid, annak az országnak a királya? Vajon nem erről énekeltek ki körtáncban? Mondván, Saul megverte az ő ezrét, Dávid az ő 10 000-ét. Micsoda ördögi dolog. Ez olyan, mint amikor te bajba vagy, és úgy néz ki a jelenben, hogy talán nem is vagy hívő. Átmegy valaki hozzád, rossz állapotban vagy, ülsz a kandalló előtt, faragsz egy fát, dűnyögsz magadba, átjön a szomszéd. Mi van, Józsikám? Mit dűnyögsz magadba? Semmi. Nem működnek a dolgok. És akkor megszólal az ördög abból az emberből. Nemrégiben még betöltekeztél Szent Szellemmel. Felemelve voltál a gyülekezetben. Annyira ki tudta csinosítani magad, mikor gyülekezetbe mentél. Benned az Isten jelenléte magyaráztat. Föl vagy kenve, nagy kenet van rajtad. Ekkor nézd meg, mi történik. Mikor eszébe vevé Dávid ezeket a beszédeket, tehát tudta jól, hogy itt baj lesz. Igen, megrémül-e Ákistól, Gátnak királyától. És megváltoztatta maga viseletét ő előttük, őrjöngeni kezdett közöttük, irkával a kapukban ajtajain, kapuknak ajtajain, nyálát pedig szakállán folyatja vala. És mondta Ákis az ő szolgáinak, ímé látjátok, ez az ember megőrült. Miért hoztátok őt hozzám? Szűkölködömé őrültekben? Hogy ide hozzátok ezt? Hogy bolondoskodjék előttem? Ez jönné be házamba? Elméne azért onnan Dávid, elfutott Adulám barlangjába. Amen. Na most elmondom, hogy miközben ő neki folyik a nyála, őrültnek tekintik, és kikezdi őt az ördög Ákison keresztül. Egyébként Ákisnak a jelentése megcsaladtatás, tehát egy nagyon nagy nyomás alá kerül, egy megcsaladtatás alá akar őt vinni az ördög. Ebben a helyzetben őrültnek tekinti magát Dávid, és ezt mondja el Péter, hogy ebben az állapotban találta meg Isten jóságát Isten. Na most ez egy tehát a héber gondolkozás, ha menj át, és hagyd ott a pogány kultúrát. Mert számunkra az a jó, hogyha Merciben ülünk. Számunkra az a jó, hogyha meg tudjuk venni, nem a pixalámit, de majdnem pixalámit. Úgy néz ki, de nem az. Számunkra az a jó, hogyha növekszik a gyülekezet. Számunkra az a jó, és sorolhatnám rengeteg jó, mi az Isten jósága. És pontosan a gyülekezetnek meg kell tanulni azt, amikor benne van a legnagyobb krízisében egy ember, akkor is meg tudja látni, hogy Isten jó. Nem csak akkor, amikor az áldás megnyilvánul, mert az áldás megnyilvánulása az az áldásnak a megnyilvánulása, amit az egészet, amit generál, az Istennek a jósága. Okozati összefüggés. És amikor nem tapasztalod meg, és nem tudsz mindig visszamenni a legnagyobb nehézségben, hogy Isten jó, akkor igazából egy rossz képet festesz magadra Istenről. Azt mondja itt az ige, hogy szűkölködöké őrültekben. Tehát őrültnek tekintette magát Dávid. Erre mondhatod azt, hogy hol van az Isten áldása. Most képzeld azt el, hogy a szomszéd azt mondja rád, hogy őrült vagy. Erre azt mondod, hát akkor nem ismerte meg, hogy Isten nagy gyermeke vagyok. Hibáztam, hisz neki azt kéne mondani, hogy, és akkor felsorolod, hogy mit kéne bemutatod neked a pogányok részére. De van olyan élethelyzet, amikor az egész pogányság azt mondja rád, vagy a körülményeit, vagy saját magad is, hogy egyszerűen olyan nagy slamasztikában vagyok, hogy ilyen nagy slamasztikában még nem voltam. Ki kell magamból fosztóznom, ki kell magamból teljesen kelnem, és mégis Isten veled lesz. Értitek ezt a furfangot? Ezt a kicsavar dolgot? Hogy Dávid benne van egy olyan slamasztikában, amire azt mondanád, hogy ez a Dávid nem hitből cselekszik. De pontosan ez volt a hit által való cselekedete, Isten bölcsessége által, hogy megmentse magát. Hogy a király ne kaszabolja le, és ne ölje meg őt. Hogy őrültnek tekintse magát. És ez az ötlet volt Isten jósága. Hogy folyjon a nyála, őrült legyen, és kidobják a palotából. Ez volt Isten jóságának az ötlete. Csak azért akartam ilyen drasztikus képet mutatni neked, hogy bemutassam azt, hogy van még olyan dolog, amit Isten nem mutatott meg magából, hogy hogyan kell cselekednek, és vannak olyan dolgok, amit megállapítasz magadról, hogy ezt és ezt tetted, és lehetséges, hogy ez egy nagy vádlás az életeddel kapcsolatban, és egy rossz analízis. Egy rossz analízis, mert pontosan azért került ebbe a helyzetbe, hogy az Isten jóságát megtapasztalt. És nem azért, hogy azt mond, hogy Isten miért adta a rosszat neked. Pont fordítva, 180 fok. És pont fordítva meg kéne látod azt, hogy lehet, hogy minél őrültebb vagy, annál nagyobb bölcsebb leszel. Tehát Isten gondolat és a mi gondolataink sokszor teljesen mások. Mondom, hogy hat ránk az egyház rossz értelemben is. Hat ránk a szomszéd és a világ rossz értelemben is. És figyeld ezt az áldást, ami után, ezután mit kap Dávid. Elment azért onnan Dávid, elfutott Adulám barlangjába. És mikor meghallották testvérei, és atyának egész háza népe, oda mentek hozzá. És hozzá Gyűrinek mindazok, akik nyomorúságban voltak, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett azoknak, és mintegy 400-an voltak ő vele. Amen. Tudod, hogy mi történt ezután Dáviddal? Oda ment Joáb és a többiek, Istennek a hatalmas hősei. És fölállt egy 400 fős csapat, és ez a 400 fős csapat által kezd majd uralkodni körülbelül 10 év után Dávid, és ez a 400 emberen keresztül alapozódott meg a dávidi királyság. Ez Isten jósága, hogy amikor azt tapasztalod meg, hogy minden borul, minden negatív, mindent úgy nézel, hogy el kéne dobni, vagy abba kéne hagyni, akkor van a legnagyobb lehetőséged arra, hogy vessél. Hogy higgy abban, hogy Isten jó lesz. Amikor minden úgy néz ki, hogy bedől, tönkre megy, nincs értelme a dolgoknak, akkor kell megerősödnöd. És mibe kell megerősödni? Hogy Isten jó. És amikor Dávid megerősödött ember, hogy Isten jó, utána a karrierje csúcsán volt. Mert amikor 400 ember ment oda, akkor volt a csúcson. Mert akkor kezdett el pásztorolni, akkor kezdett el víziókat adni nekik, akkor kezdett megnyilvánulni, valóban el van hívva. Megpecsételt ez a 400 ember, hogy mi hiszünk abban, hogy téged Isten kent föl. Hiszünk abban, hogy lesz egy korszak, amikor te leszel a király. Lesz egy olyan korszak, amikor mi melletted leszünk, akkor is. Mert amikor bemegyünk az Adulám barlangjába, akkor is melletted vagyunk, de akkor, amikor föl leszünk a trónon veled együtt, akkor is veled leszünk. Ez Isten jósága. Mit hoz létre Isten jósága? Kapcsolatokat, kommunikációt, eredményeket, lehetőségeket. Összehozza a Dávid életében, a nagy királynak az életében a lehetőségeket. Dicsőség az Úrnak. És egy dolgot hagy olvasok föl, ezt nem tudtam volna elmondani fejből, mert eléggé komplikált. Lehet, hogy nem érted meg, de majd ha visszahallgatod, lehet, hogy megérted. A héber világképpel kapcsolatban. Tehát annyira le kell rombolni azt a fajta képet az egyházban, az az Isten jósága, ha minden jól megy, minden rendben van, tökéletes a családom, tökéletes a gyülekezetem, megy a gyülekezet, pörög, térdenek az emberek, építjük az új csarnokot, építjük az új aranyból lévő kőkutat, minden, az amerikai zászló, izrael zászló, minden ott van már, magyar zászló, minden olyan jó. Nem mindig ez Isten jósága. És nem biztos, hogy ebben az állapotban meg tudod tapasztalni Isten jóságát. Mert Isten jóságát a Szent Szellem közvetíti, nem az anyagi javak. Természetesen hiszek abban, hogy Isten meg akarja osztani magát is, anyagi javakat is. A Biblia nem tesz különbséget az ember felelőssége és a végső okok kérdéseiben. Az ember felelős a saját tetteiért, még akkor is, ha mindennek a végső oka maga Isten. Nem okolhatod Istent, hogy miért nem jó hozzád, mert felelős vagy saját tetteidért, ezt akarja mondani ez a mondat. Isten passzív módon megengedi, hogy a dolgok történjenek, ahogyan Dávid életében láttad. Jóvá hagyja, vagy fölhasználja. Megengedi Isten az eseményeket. Lehet, hogy kívülről mindenki azt mondja, rosszul neveled a gyerekedet, rosszul vezeted a családodat, rosszul vezeted a gyülekezetedet, rossz emberekkel vagy, rossz környezetben, stb. Isten meg pontosan ebben a helyzetben fel akarja használni azt az egészet. Ezt a brutálisan rossz, negatív, közönyös, undorító állapotot az életedben. Hogy megtapasztalod, Isten jó. Isten passzív módon megengedi. És a héber gondolkozásban megjelenik az a világkép, hogy mindennek oka Isten. És ez mégsem vezet oda, hogy az ember a felelősségviselés terhét eldobja magától. Tehát meg kell látnod azt, hogy a felelősségviselésben a te terhed az, hogy átvent azt a legnehezebb pillanatban is, hogy Isten jó. Erre azt mondod, hogy Lali, a legnehezebb pillanatban pont akkor nem tudom átvenni. De hogyha megtanulod, szakaszosan, lépésről lépésre, progresszívan, tehát lépésről lépésre, hogy Isten jó, ahogy az újjászületésben Péter mondja, ízleltétek, hogy jó az Úr, és ezen növekedjetek. Ha ezen növekszel, akkor fogsz tudni növekedni. Ez adja a növekedésnek a biztos, stabil momentumát. Amen. Gyertek velem az 1 Mózeshez. Egy nagyon érdekes dolgot fogok mutatni neked. Egyébként a prédikációmat inspirálta egy tanító, aki Istennek a gonoszságával kapcsolatban egy olyan tanítást adott le, amiből kitértem a hitemből. Tehát egy tanítót néztem a YouTube-on, és hogy magyarázzam, hogy még pontosabb legyen? Tehát a gonoszsággal kapcsolatban egy olyan elvetemült dolgot tanított, ami felháborított, és akkor láttam meg azt, hogy ebben a generációban sokan a jót gonosznak mondják, a gonoszt meg jónak. Ézsaiás 5-ben van ez. Először odalapozunk, Ézsaiás 5. Ézsaiás 5. Jaj, azoknak, akik a gonosz jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossággá, a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, az édes keserűvé. Jaj azoknak, akik a maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Amen. A legnagyobb probléma mindig az volt az egyházban, amikor az emberek a jót nem tudták szétválasztani a gonosztól, vagy a gonoszt mondták jónak. És te is, hogyha a szellemben növekszel, erre rá fogsz jönni, hogy te meg akarod győzni az embert arról, hogy mi a jó, a másik pedig azt fogja mondani, a jóra, amit te mondasz, hogy az gonosz. Ez egy ilyen generáció, a mi generációnk. A Malakiás 2-ben egyébként azt mondja az Úr, az Isten igény keresztül, az, hogy elfárasztottatok engem. Az, hogy mivel fárasztottunk el, kérdezi a nép. Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében. És gyönyörködik azokban, vagy hol van az ítéletnek Istene. Tehát azt mondja Malakiás, hogy azt mondja a nép, hogy gyönyörködik a gonoszban Isten. Hú, testvérek, elhagyogat, hogy őszinte leszek, de azt érzem szellememben, hogy nagy-nagy megtapasztalásra van szükségetek Isten jóságával kapcsolatban. Egyszerűen ennek a kenetnek meg kell jelenni az Eklézsiában, érzem. Egyszerűen nem fogsz tudni a keserűségből kijönni, ha nem tapasztalod meg az igény keresztül, vagy a Szent Szellemnek a közvetítésén keresztül, hogy Isten jó. Értsd meg, hogy lemaradásban vagyunk a szellemi megtapasztalásokkal kapcsolatban. Ez szellemi javadalom a mennyből, az Isten jósága. Szellemi javadalom, egy szellemi javak összessége a Isten jósága. És ebből kell nekünk profitálnunk. Különben egy olyan világképben leszel, amikor rossz történik veled, hogy Isten adta a rosszat. De nem Isten adta a rosszat, a gonoszt. És el fogod mondani bizonyos tanításokról, hogy jó, holott az a tanítás gonosz. És ezt a lelkismeretedet be akarod győzni a gonosz tanítás. Hogy azt mondja rá, hogy de jó. És a lelkismereted érzi szellemed belül, hogy itt valami nem stimmel. És akkor jársz föl a lakásod, itt valami nem stimmel. Itt valami nincs rendben. Gyertek van az Egy Mózeshez. Sokan azért nem járnak gyülekezetbe, mert megharagudtak Istenre, de ezt nem tudják. Azért, mert az életüket rosszul vezényelték, és a gonoszra, ami gonosz történt az életükben, arra azt mondják tudatalatt, a szívükben, hogy Isten adta a gonoszt. És nagyon sokat kell... Nem is olyan rég egy ember nálunk elmondta azt, hogy egy testvérünk nem hozzánk jár egy másik gyülekezetbe, nek betörtek a telkére. Ellopták a traktorját, ellopták a motorját, ellopták a ekéjét, mindent elloptak. És azt mondta ez az ember, hogy Isten adta, és Isten vette el. Lehetséges, hogy Isten vette el? Kérdezem. Nem, Isten megadta az esélyt annak, hogy az ördög bemenjen oda, de a felelősség az nem mindig Istené. Nem mindig Istenre kell hárítani azt, amit rosszul csinálunk. És kérdeztem, van-e biztosítása az egész telken? Azt mondja, nincs. Hát, ha nincs biztosítás, akkor a felelősség Istené? Átdobjuk a felelősséget Istennek? Vagy ha beülsz úgy az autóba, hogy nincs jogosítványod, és aztán becsuknak, akkor Isten adta azt, hogy becsuktak? Vagy a sátán támadása? A testvérek teljesen kiforgatták, mi a jó és mi a rossz közötti különbséget. Amikor valaki beteg, és azt mondjuk neki, hát Isten átka van rajtad, megpróbált téged Isten. Tényleg Isten próbálja meg őt? Tényleg Istentől van a betegség? És ezzel nagyon sokszor az ördögöt magasztaljuk föl. Vagy van egy családban egy probléma, és azt mondjuk az ördög helyett azt mondjuk, hogy Isten adta neked ezt a próbát. Valóban Isten adta azt a próbát abba a családba? Nem lehet, hogy a mi felelőtlenségünk? Az ember nem nagyon szeret felelősséget fölvállalni. És nem nagyon szeretünk szétválasztani jót rossztól. Nem nagyon szeretünk. A keresztény humanizmusnak ez a lényege. Ne válasz szét a jót a rossztól. Mondd a hitvány és a gonoszra, hogy jó. Ugyanígy van az életedben is. Valamire ki kell mondanod, hogy rossz. Az nem jó. És nem mondhatod a jóra, hogy rossz. Rossz az a magatartás, hogy csinálod a keresztény életedet. És nem mondhatod erre, hogy jó az. Abban meg kell térni. Egy Mózes 2. 8. És ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abban helyezteti az embert, akit formált vala. És felnevele az Úr Isten a föld minden fáját, tekintete kedvest, és éled erre jót, az életfáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját is. Amen. Hány fáról van szó? Sok fa, életfája, és jó és rossz tudásnak a fája. A világtörténelem két fáról szól, az egyházon belül. Az egyház történelem, inkább így mondom. Az életfája, és a jó és gonosz tudásának a fája. Ki tette bele a jó és gonosz tudásának a fáját oda a kertbe? Isten. Ez botrány. Ez botrány, hogy az Éden kertjében, ami szimbolizálja Istennek a jelenlétét, királyságát, ott van ez a fa. Mi humanisták azt mondanánk, az igazából nem is jó és a gonosz tudásának a fája. És nem fog meghalni, ha valaki eszik arról. És beteszi oda Isten. És ezzel elmékedtem, hogy miért teszi be Isten oda a jó és gonosz tudásának a fáját. Hát ezzel hozzájárul, hogy meghalljon Ádám és Éva szellemben. És mégis betette a jó és gonosz tudásának a fáját. Most ez a jó és gonosz tudásának a fája, ez nem egyenlő Isten jóságával. Tehát az a szó van ott, hogy jó, ugyanezt használja az Héber a Isten jóságára is, de ez nem a jóság fája. Itt egy tudásról van szó. És az egyház történelem és az egyházon belül két vonal van. A mennyi élet, természet fölötti élet vonala, és a jó gonosz tudásáról való étkezés. És nagyon sok ember étkezik a gonosz tudásának a fájáról, az egyházon belül, szellemben meghal, és mi azt mondjuk rá, hogy semmi gond nincsen, étkezzél tovább. És pontosan az Édenkertnek ez az üzenete, kétfajta étkezés van. A jó és gonosz tudásának a fájának az étkezése, amelynek a vége halál. A másik fajta étkezés az életből való étkezés. És ha nem étkezel az életből, nem fogod tudni megtapasztalni azt, hogy nem akarsz a jóból, jó és a gonosz tudásának a fájából étkezni. És ezt tudod, mit jelent ez? Hogy az ördögnek ez volt a célja, mert tudta jól. Ha ráveszi őket arra, hogy egyenek a jó és gonosz tudásának a fájából, azaz, hogy ő maguk a tudás birtokába kerüljenek, hogy mi a jó és mi a gonosz, a pszichéjük, akkor el fognak bukni. Úgyis a sátán is ugyanígy bukott el. Neki az kellett, hogy ő Isten legyen, emberi bölcsessége helyett, természetfölötti bölcsességet kíván, hogy ő maga határozza meg az életét, hogy mi a jó és mi a rossz. Gyertek velem az 1 Mózesben, hogyan kísérti meg Évát a sátán. A jó és a gonosz tudásának a fája az egy rossz fa volt. Mégis Isten betette oda. És hiszem azt, hogyha te nem akarsz az újjászületés után növekedni szellemben, ha a betűhöz mész vissza, az tudást fog eredményezni. És azt mondja a Korintusban Pál, hogy a betű öl. A tudás ölhet. Ha nem kijelentés alapú. És nem fogod tudni szétválasztani a jót a rossztól. Tudjátok, hogy hány emberrel beszélgettem az életemben? 24 év alatt. És egyszerűen nem láttam azt, hogy ő szét tudja választani szellemében, a szívében, mi a jó és mi a rossz. Maszatolunk. Maszatolunk. És erre épül fel az új teológia, az új tanítás, az új tévtanítások majd, hogy te ne válassz szét saját magad életében, mi a jó és mi a rossz. Mondd a rosszra, hogy jó, a jóra, hogy rossz. Egyébként, ha egy generáció szellemben nem tapasztalja meg, vagy fizikailag, hogy Isten jó, ki fog sülni. Mert az, amit Isten imádásába visz, az Isten jósága. Csak Isten jósága. Nem a kegyelem. A jóságnak a megnyilatkozása a kegyelem. De egyébként a kegyelemről is látás kell, hogy megtapasztaltad már, hogy Isten kegyelmes. A legtöbbször akkor buktak el a keresztények, amikor azt kimondatlanul azt mondják a szívükben, ami történt velem, az rossz, mert Isten megengedte. Ezért haragszok Istenre. Fú, most érzem, hogy valakinek szólt az Úr. A prédikátor sok mindent érez. Vagy jót, vagy rosszat. Vagy bejön, vagy nem, mi? Valakinek fáj a feje, imádkozok érte. Elmúlt. Halleluja. Gyertek velem a bűnbeeséshez. Tehát a nehes bűnbe. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezévadnál. Amelyet az Úristen teremtett, mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy kertnek egy fájáról se egyetek? Mivel kezdi a kísértést? A fa. A fa. A fa. Hogy mit mondott Isten a fáról? A jó és a gonosz tudásának a fájáról, meg a többi fáról. És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondja Isten, abból ne egyetek, meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Amen. Ez egy kakukktojás egyébként, mert Isten nem mondta, hogy meg ne illessétek. Tehát ez már az ördögből való beszéde volt Évának, ekkor már belement a megcsináltatás a szívébe. Mert nem tudta értelmezni, hogy mi a jó, és mi a rossz. Most nézzük egy kicsit, menjünk vissza. Kérdezem én, amikor Ádám és Éva amit Ádámot megteremtette Isten és Évát Ádámból, akkor jó vagy rossz környezetbe tette őket be Isten? Jó környezetbe. Megvolt minden Ádámnak és Évának? Mindene megvolt. Megtapasztalták Isten jóságát? Megtapasztalták Isten jóságát. Mégis ki tudta őket venni onnan a sátán. Tehát nem csak az Isten jóságát keressük, hanem amikor benne vagy Isten jóságába, akkor pedig azt kell megtartanod, megőrizned Isten jóságát. És a szellemi történelem, a bukás, az ősbűn így jött be, hogy egy ember, egy család megtapasztalta Isten jóságát, és mégis még nagyobb jóságot akart elérni. Egy másfajta jóságból való megtapasztalás. A tudás jóságát. A tudás sikerét. És azt mondja itt az ige, hogy ne illessétek, azt, hogy meg ne illessétek, hogy meg ne halljatok. Nem mondott ilyet Isten, hogy meg ne illessétek. Ilyet sehol nem mondott az ige. Megnézem, mit jelent ez a ne illessétek a héberben. Azt jelenti, hogy nehogy megérintsétek, de azt is jelenti, nehogy közösségben legyetek vele. Egy ilyen nagyon szoros közösségről van szó, és a hálás, a férfi és a nő egyesüléséről szól ez az ige. És szinte Éva itt azt mondja, hogy ne legyek mély közösségben ezzel a fával, hogy meg ne halljak. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Hanem tudja az Isten idáig. Ma a legtöbb tévtanítás, figyeljétek majd meg a következő 10 évben, miről lesz szó, hogy nem fogsz tudni meghalni. Nincs szellemi halál egy keresztény életében. Erről fog szólni. Erről fog szólni a következő 10 évben a hamis tanítás, hogy szellemben nem lehet meghalni. Pontosan az ősbűn leplezi ezt a hazugságot, hogy még Ádám és Éva is meg tudott halni szellemileg. És szüksége van a megváltásra, újra. Aztán, de nem ezt akartam kiemelni. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek ebből, megnyilatkoznak a ti szemetek, olyanok lesznek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre. Mit látott? Hogy jó! Hogy jó az a fa! Hogy jó! Kedves a szemnek, kívánatos az a fa a bölcsességért, eredetiben sikerért, szerencséért, előrelátás, tanításáért, szakasztott annak gyümölcséből, evett, és a vele levő félének is azok is ettek. És megnyilatkoztak mindkettőjük szemei, észrevették, hogy mesztelenek, fügefa levelet aggattak azért össze, körülkötőket csináltak maguknak, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár, elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. És azt kérdezte Isten tőlük, hol vagy? Amen. Tehát mit látunk itt? Hogy Isten azt kérdezi, hol vagy? Ha nem érted meg az Isten jóságát, hogy mi Isten jósága, akkor be fogsz kerülni egy más szellemi dimenzióba. Mert azzal, hogy azt kérdezi tőlük Isten, hogy hol vagy, kijöttek egy szellemi dimenzióból, egy szellemi állapotból, egy szellemi elvárásból, egy szellemi millióból, egy szellemi szintről, és leestek egy új szintre, egy rossz szintre. Azt írtam le ide a jegyzetemben, mert azt mondja Éva, hogy amit látott, azt mondja magából, azt mondja, hogy volt ott, becsuktam a Bibliát, hogy látta Éva, hogy az a fa jó és kívánatos. Látta, hogy jó. Tehát amit látott, az bekerült a szívébe. És ami bekerült a szívébe, azt ő átgondolta, és megfogalmazott dolgokat. És pontosan igen, a mennyi látás is hasonlóan működik. Hogy van az ember életében egy megfigyelés. És fontos, hogy Isten jóságával kapcsolatban, de meg tudj figyelni dolgokat a Szentíráson keresztül. Történeteket, bibliai idézeteket, eseteket, emberi gyarlóságot, vagy emberi magasztos dolgokat a Szentírás alapján. Meg kell figyelned, hogy Isten jósága hogyan tud megnyilvánulni egy családon, egy történelmi pillanaton, momentumon, egy szövetségen belül. A megfigyelésből pedig neked szellemben kérni kell Istentől, hogy következtetéseket, összerakásokat eredményezzen Isten az életedben. És még mindig nem vagy benne Isten jóságának a megtapasztalásába. Még csak megfigyeled Isten jóságát a Szentírásból, és ezután pedig elkezdesz következtetni. Ó Istenem, csak ide jussunk el, hogy nekem következtessünk. Hogy következtessünk valamit, gondolkodjunk valamit az igéről. Amikor nem elmékedsz az igén, az elméd fog irányítani. Akármekkora hívő vagy. Még így is be tudsz töltekezni naponta, akkor is, ha az elmédet nem újítod meg, nem fogsz tudni átvenni Istenből, hogy a szívedet nem újítod meg. Nem önmagában arról beszélek, hogy betöltekezés ellenes lennék. A legnagyobb vágyom, hogy mindenki töltekezzen be naponta 100 milliószor. Nem erről beszélek. Önmagában a kenet, az nem ugyanaz, mint a kenet tanítása, amiről Zsolti beszélt. Mert a kenet, az lehet érezni, és látni, és tapasztalni. De van egy másik mozzanata Isten kenetének, hogy tanít. Tanít. És ebben a tanításban, oktatásban, ismert átadásban az első rész, hogy a kenet meg akar figyeltetni valamit veled. A kenet következtetni akar az életedben, és aztán Isten azt akarja, hogy amit lekövetkeztettél, az a tiéd legyen, egyénivé tedd ezt a dolgot. Egyénivé tedd azt, hogy Isten jó, és a te életedben is, nem csak objektíven, szubjektíven, te, neked, ilyen egy jó Istened. De ahhoz, hogy ebben a fázisba eljuss, meg kell figyelned, hogy Isten hogyan cselekszik, és a jósága hogyan nyilvánul meg. És a jót nem szabad rossznak mondanod, a rosszat meg jónak. Ahogy a Filippi levélben mondja Pál, imádkozik, hogy a jót és a rosszat szét tudjátok választani. És amikor egyénivé válik Isten jósága, az még az ördög el tudja lopni. Ezután kell neked tudássá válnia annak. Beépülnie szellemi tudássá, szellemi információvá. Hogy nem csak, hogy feléd jó Isten, lehet jó számodra Isten megnyilatkozásai, megáll téged, munkahelyet ad, meggyógyít a betegségből, elmulasztja a fejfájásodat, lecseréli a férjedet, távol álljon. Tehát, hogy Isten jósága nem csak ezt akarja adni, hanem, hogy birtokold ennek a tudását. Hogy amikor álmodból szoktuk mondani, fölkeltenek, nem csak a Pitagorasz tétel tud, hanem, hogy Isten jó. Hogy amikor benne leszel a legmélységes veremben, hogy a Zsoltárok 23-ban mondja Dávid, hogy amikor a halál völgyében járok is, a halál völgyében is azt tud mondani, tud, hogy Isten jó. Ahogyan Jézus nem volt szelleme, lelke a Seolba, ott a Seolba is tud, hogy Isten jó. Nem veszítette el ezt a tudást Istenről, hogy Isten jó, még a Seol torkában is. Mert nem halt meg, nem volt a Seol torkában a szellem és a lelke, és ott tudta Isten, hogy kicsoda. És amikor megvannak ezek az elapillérek, na akkor tudod kimondani rád, hogy van megtapasztalásod bármiről is. Megtapasztalás. A megtapasztalás nem az, hogy felfigyelsz arra, hogy valami dolog történik, hanem amikor a tudás után, ez a tudás nem csak, hogy tudás marad, hanem megtapasztalás rendszeresen. És ebből a tapasztalatból beszélsz, mint amikor mondod, kérdezik tőle, te honnan tudod ezt? Miért gondolod, hogy ez az igazság az Úrtól van? Azért, mert megtapasztaltam. Nem megéreztem csak, hanem megtapasztaltam. Ezért mondja Péter levélben az ige, hogy érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Érezzétek, tapintsátok a szátokban, a szelemetekben, egész lényetekben, hogy Isten jó. Amikor mézről beszélünk, biztos eszedbe jut, a méz az nagyon tömény méz. És amikor azt mondja valaki, hogy méz az keserű, azt mondja, hogy ha-ha, engem nem versz át. Ez hülyeség, a méz színédes, gej. És nem tudok bele sokat tenni, mert rosszul leszek tőle. Ugyanígy van például egy mennyei megtapasztalással kapcsolatban, Isten jóságával kapcsolatban. Hogy még amikor álmodban fölkeltenek, a legmélyebb pillanatban vagy is, a megtapasztalás mindig azt fogja mondani, figyelj ide, amit gondolsz Istenről, az rossz, dob ki. Hallottam egy prédikátortól, annyira tetszett, hogy elhoztam nektek ezt a dolgot. Azt mondta, soha ne gondolkodj azon, amit nem tudsz megérteni emberi elmével. Ne gyötörd magadat azzal kapcsolatban, hogy megérts dolgokat. Engedd át a Szent Szellemnek, hogy megnyiss a dolgokat. Mert ha emberi elmével akarsz valamit megérteni, állandóan gyötrődni fogsz. Például életeddel kapcsolatban. Lehet, hogy soha nem fogsz megérteni dolgokat, mert Isten nem akarja megérteni. És úgy kell leérni az életedet. Vagy arról, a második, amit mondott, hogy amire nem vagy képes megtenni dolgokat, ne gyötröd magad, hogy megtedd, mert úgyse vagy képes rá. És akkor nem vagy képes valamire, akkor mondd azt ki, nem vagyok rá képes. Uram, segíts! Egy nagyon bugyuta történetet néztem a tévébe, és nagyon furcsáltam a történetet, mert nagyon megérintett. És aztán a film végén elmondták, hogy ez egy igaz történet. Éreztem, hogy ez valóság alapja van. Elmondom nektek ezt a bugyuta történetet, mert nekem nagyon megérintett. Volt egy Tokióban egy professzor. A professzornak volt egy kutyája. És amikor kiment a professzor Tokió mellett lakott, Tokióban dolgozott, kiment a pályaudvarra, akkor a kutya mindig elkísérte. Emlékeztek erre a történetre? Ismerjétek ezt a történetet? És amikor jött haza Tokióból, nem jött haza egyszer a Tokióból a professzor, akkor is kiment a kutya érte, mert mindig kiment érte, meg kivitte őt. Tehát, hogy mentek és jöttek rendszeresen. És 9 évig járt ki a kutya úgy, hogy már meg volt halva a professzor, mert a kutya nem értettem, hogy nem fog visszajönni a gazdája. 9 évig. Minden nap kiment 5 órakor, hogy várja, hogy jön a vonat, jön a gazdája. 9 évig, minden nap. És ott azon a vasútállomáson egy szobrot is tettek a kutyáról. És amikor elgondolkoztam ezen, hogy egy állaton keresztül, hogy milyen hűséges ez a kutya, és hogy mennyire szereti a gazdáját, hogy 9 éven keresztül minden nap kiment. Akkor a szívembe jött, hogy ez Istentől van. Tehát Isten akar majd üzenni, és az igaz, még a barmának érzését is ismeri. És még ha a növényeken keresztül engem Isten meg tud érinteni, akkor egy állaton keresztül is. És tudjátok, Isten is ennyire jó. Hogyha te nem is ismered meg az ő jóságát, ő azon fog dolgozni, hogy megismer. És ő nem mond le rólad. Hűségesebb, mint egy kutya. És ez a kutya lehet, hogy 9 éven keresztül kiment fölöslegesen, de Isten soha nem fölöslegesen jön feléd. Ő neki van egy zsákja, abban benne van Isten jósága. És meg akarja értetni, hogy mi az, hogy Isten jósága. Róma 2. Amikor bármit nézek, én mindig figyelem az Urat, hogy akar-e szólni. Nem csak nézek tévét, hanem próbálom figyelni, hogy az Úr mit akar mondani. Te is úgy nézd a filmet, ne a horrorfilmet. Tudom, neked nincs tévéd. Hát akkor jó, dicsőség az Úrnak. Akkor majd szól az Úr igén keresztül. Halleluja, legalább valaki olvas az igét. Na menjünk az igéhez, Róma 2. Annak okaért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Ez mit jelent? Azt, hogy ez egy szellemi törvény a Bibliában. Ha valaki megítél mást, az azért ítéli meg a másikat, mert maga is ítélet alatt van. Még egyszer. Az ítélet törvénye az, hogy megítélek mást, de közben magam is ítélet alatt vagyok, és ezért tudok ítélni. Mert az ítélkezés bennem van. Tehát ami belül van, az jön ki. Azért tudok ítélni mást, mert én magamat is elítélem, és az ítélkezés alatt vagyok. Azt adod, ami van a szívedben. Ami bekerül a szívedben, az nő föl. Ami fölnő a szívedben, azt tudod kimondani. Jó vagy rossz. És amit kimondasz, az irányítja az életedet. Nem önmagában tudatosan irányítja az életedet mindig, hanem egyszerűen megveted a magukat. Próbáld ki, ne próbáld ki, de hogy durvát mondok, hogy szidd a feleségedet minden nap. Rá fogsz jönni arra, hogy egy idő után a feleséged azt fogja mondani, hogy na jó van, hagyjuk abba, hogy kezdjük újra. Nem mondhatsz bármit, mert vetés aratás jön ki a szádon keresztül. Mondom én. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítélted azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te azoknak cseleked, te ugyanazokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? És most figyelj. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. Amen. Tehát az ítélkezés szelleme az azért jön létre egy ember életében, mert önmagát is elítéli. Tehát rossz az önértékelése. Az önértékelés helyreállításában neked meg kell tapasztalnod Isten jóságát, elnézését és hosszú tűrését. Most nézzük a másodikat, az elnézést. Mert Isten jóságában benne van Isten elnézése. Ez akkor azt jelenti, Lali, hogy el fogja nézni Isten a bűneimet? Nem ezt jelenti az eredeti szó, azt jelenti, hogy fegyverszünet. Tehát Isten ad egy fegyverszünetre egy lehetőséget, és kibírja, összeszorítja a fogát Jézus önt a mennybe, imádkozik érted, hogy megtapasztalt Isten jóságát. Ezt jelenti az elnézés. Hogy vár addig, fegyverszünetet csinál, és nem akar agyon taposni, csak hogy megtapasztalt Isten jóságát. Erre vár Isten, még egyszer. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítélted azokat, akik ilyeneket cselekszenek, vagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. Tehát a jóság hoz magával elnézést, fegyverszünetet és álhatatosságot Istentől. Kitartás, türelmet, hosszú tűrést. Miért tűr Isten? Olvassuk tovább az igét. Nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Mi az, ami megtérésre indít? Mondjuk együtt. Isten jósága. Látod? Együtt tudunk dolgozni. Isten jósága. És mi van Isten jóságában? Hosszú tűrés és fegyverszünet. Pontosan meg akarja mutatni Isten, hogy hogy tudsz megtérni. És akkor megtérést prédikáljuk, akkor a világ legfantasztikusabb üzenetét prédikáljuk. Mert a megtérés azt jelenti, úgy gondolkozni Isten, és azon a szellemi színvonalon élni, mint Isten. Nem azért térek meg, hogy egy jobb ember legyek, hanem olyan legyek, mint Isten. Amen. Ez egy nagyon nagy csalása az ördögnek, hogy leviszi etika szintjére Isten jóságát. Megnéztem, hogy mit jelent a Wikipédiában az etika. Az etika azt jelenti, az a morál filozófia foglalkozik vele, hogy kikutatják és megmagyarázzák, hogy mi a jó, és ki hozza létre a jó cselekedeteket. Mi a jó, és ki hozza létre a jó cselekedeteket. Ezzel lehozzák az ember szintjére a jót. És a görög filozófia óta, ami itt van Európában, az arról szól, hogy mi a jó, és ki a jó. De nem tudják megtalálni a választ, mert Isten a jó, és ami Istenből jön ki, az a jósága. Amen. És mit hoz létre az Isten jósága? Mit olvastunk az előbb? Megtérést. A szellemednek a forradalmát. A szellemednek a megújulását, azt a friss tüzet, friss erőt, hogy olyan legyél, mint Isten. Ezt hozza Isten jósága. Azt mondod, hogy hát Alali, hogy olyan legyek, mint Isten? Nagyon jó a kérdés. Ha valaki megtér, úgy fog gondolkodni, mint Isten. És Isten jósága azokat a jegyeket adja az emberbe, amilyen Isten. Tehát a szellemed karaktere átintegrálja a lelkedbe isteni dolgokat, isteni tulajdonságokat. És Isten jóságát fogod tudni tovább adni. Amen. De te a keménységet, meg nem fért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azoknak, akik jó cselekedetekben, látod, ez az ember már jó cselekedetekben él. Milyen cselekedetekben? Jó cselekedetekben. Jó cselekedetekben való áhátatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulása és haraggal. Amen. Dicsőség az Úrnak. És végezetül egy pár dolgot akarok mutatni az Isten jóságával kapcsolatban, hogy össze legyen foglalva benned. Az Isten jósága, Isten jószívűsége. Nem tudok tovább menni, mert nincs idő. Becsületességet jelent Istenből, Isten becsületességét, egyenességét, sértetlenségét és fetetetlenségét. Erre van egy idegen szó, integritás. Sértetlen Isten jósága, romlatlan, épp és egész. Integrum. Latinul integer. Ez Istennek a jósága. Ha benned van ez az integritás, akkor föl fog építeni, akik vagyunk Krisztusban. Az integritás épít föl téged. Az Isten jósága. És van egy mondás, a privát perceid fogják végül meghatározni a nyilvános perceidet. Ami vagy magadba, az vagy. Amit csinálsz magadba, az vagy. Mert a héber úgy gondolkodik, hogy nem az a lényeg csak, hogy mi a szívnek a motivációja, hogy mi a cselekedetnek a dolga az életedben. Mit tesz a cselekedetet? Mit tesz a tested? Nem csak arra teszi a hangsúlyt a héber gondolkozásmód, hogy mi van az ember szívébe, hanem mit csinál az ember. Héberül, csak ezt elsorolom, azt jelenti a jóság, hogy termékenység, igazat jelent, tetszőt Istennek, megfelelőt, helyén valót, illőt, szépet, kedveset, kellemeset. Boldogot, sikerest, szerencsést, áldottat, kiválót, nagyszerűt, vidámat, boldogot, nagyszerűen van valaki, jó dolgokat élvez, és javakat jelent Istennek az igéjében. Ez mind Isten jósága. El szerettem volna hozni. Direkt nem szégyeltem felolvasni, hogy mit jelent héberben, mit mond a szótár a héberben a jósággal kapcsolatban. Nézzük a görögöt. A görögben Isten közelségét jelenti, Isten ismeretanyagát, ismeretét adja át a jó mértékében Isten, jó cselekvés jelentését jelenti, hogy azt teszed, amit Isten mond, ez a jó cselekedet, És a Pál a jó fogalmát magasabb szintre emeli, és hangsúlyozza ezzel a gondolkodási mód megújulását. Ezt megmutatom a Róma 12-ben. Mit mond az ige? Hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, és mit mond, hogy miért? Hogy ismereted legyen. Miről? Mit mond az ige? Fejből tudjátok? Róma 12-2. Megismerjétek, hogy mi Istennek jó, mondja elem, jó, kedves és tökéletes akarata. Pontosan ezért értél meg, hogy megismert mit? Hogy Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. És mi az Isten jósága? Ez a három. Isten jó, és Isten jóságát akarja megérinteni a szívedben, és kinyilvánítani a szívedben. Isten jó. Mi Isten kedves akarata, mi Isten kedvessége felét, és mi Isten tökéletes útja felét. Maga Isten jósága lehozza a tökéletességet az életedre. Tehát feladatot ad Isten, és bevégzed ezt a feladatot, ezt jelenti a tökéletesség szó önmagában. Valakinek van egy feladata, bevégzi, és befejezi azt a feladatot. Tehát Isten jósága bevégzi azt a feladatot, amivel Isten megáldott téged. Isten jóságában benne van a vége a dolgoknak, nem csak az eleje. Amen, amen! Isten jóságában benne van nem csak az eleje, a vége is. És Efézus 2-ben pedig azt mondja Isten, ez már tényleg nekem sok volt. Mármint engem sok volt. Efézus 2. Hát még van sok ige, de nem tudom. Halleluja. Dicsőség azoknak, hogy nem tudom elmondani. Halleluja. Legalább marad nekem valami, amit te nem tudsz. Halleluja. Vagy ha tudsz, csak nem hallottad, még rájöttem keresztül. Halleluja. Ott vagytok Efézus 2-nél? Szeretem ezt Efézust. A mennybe emel mindig. Kettestől jó? Van időnk ezt az igét még felolvasni. Nem szégyellem az igét, a Szentírást. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Szeretem az Isten igét. Szeretem hallgatni az igét. Annyira élvezem, mikor ott ülök, ahol te olvassák az igét. Én meg hallgatom. Rögtön már beindul az elmélkedésem. Hallgatom, ahogy olvasok a Norbi Zsolti. Halleluja, hogy van? Hogy? Mit mond? Hogy? Halleluja, és megint eszek, táplálkozok, dicsőség az Úrnak. Szeress táplálkozni, barátom, szeress! Szeresd Isten igéjét, újítsd meg ma a szerelmedet az Úr felé és az ige felé, és jön az Úr jósága, dicsőség az Úrnak. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, melyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor, minnyájan, testünk kívánságaiban, cselekedvén a test gondolatakaratát, természetét és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, akik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített, együtt Krisztussal kegyelemből tartottatok meg, együtt föltámasztott, együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Hogy? Tehát valami miatt ülünk ott. Ne csak nézelődjünk, le se ér a lábunk a trónról, és akkor himbáljuk a lábunkat, fütyörészünk, és jó érezzük magunkat, mint egy jó lapot napközis Jézus mellett. Halleluja! És büszkék vagyunk. Halleluja! János meg a tanítványai oda akartak ülni, nem sikerült, mi ott ülünk. De ők is ott vannak. Hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének fölséges gazdagságát hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Amen! Miért vagy fölültve? Fölültetve? Hogy valamit megmutasson. Na erre izguljál föl, barátom. Ne a tepsi izgulj föl, a rezson, mikor rájössz, hanem az Isten igéjétől, ahogyan mondta Orbán Viktor, Bajné Gordonnak, hogy ülj egy tepsire. Hogy valami tűzüljön ki belőled. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Mit akar Isten mutatni? A következő időkben, ami a mi időszakunk, az utolsó idők, az ő kegyelmének felséges gazdagságát akarja megmutatni, mert jó hozzánk. Amen. Nem csak kegyelmet kell hirdetni, hanem Isten jó. Egyébként elterveztem, hogy én is ki fogok találni ilyen vonalakat. Az első dolog, amit a Krisztiánnal hülyeskedtünk ma a buszon, hogy jöttünk ide, kitaláltam, hogy én a hiper szeretetet fogom hirdetni. És ezt fogom bevezetni. Én leszek a hiper szeretettel kapcsolatos tévtanító. Aztán azon is gondolkoztam, hogy a hiperjóságot is fogom hirdetni, és hiperjóság üzenetét fogom hirdetni. Hát ha van hiperkegyelem, legyen hiperjóság. De az enyém eredeti lesz. Halleluja. Távol álljon. Tehát menjünk az igéhez. Tehát azt mondja, az ő kegyelmének, felséges gazdagságát, a hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Amen. Tehát mi az, ami az egészet föltámasztja, megtámasztja, amiből kiindult? Mi az az erőközpont, az a súlypont, ahonnan elindult az egész? A jósága Istennek. Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartatotok meg, ez még nem minden. Hit által, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mi a kegyelem? Ingyen, munkanélküli, isteni jósága arra, hogy megtörje az életedben az átkot. Ezért adja Isten a kegyelmet. Kiszabadulj a bűnből, és egy szellemi életet tud élni. Többet tud cselekedni, mint pszichéből, vagy testből. Ez a kegyelem. Istennek a nagyvonalúsága, hogy úgy cselekedj azon a színvonalon, ahogyan ő él. Mert ő kegyelemben van. Mert az ő alkotásai vagyunk, és most ugye ezért olvastam fel ezt a hosszú igerészt, mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. És ezt mikor készítette el? Előre elkészítette az Isten, hogy azokban járjunk. Azért ülsz föl a trónra, hogy megismerd Isten jóságát, ami hiper kegyelmet ad neked, hiper gazdag kegyelmet, ez van odaírva, és utána pedig azt mondja az ige, hogy elkezd cselekedni az ő jóságából jó cselekedeteket. És elmondom neked, és ezzel zárom, ez a happy end, szeretem az amerikai filmeket, mindig happy end van, hogy te képes vagy nem csak hogy jót átvenni, hanem a jóságos cselekedeteket létrehozni az életedben, amiket Isten előre elkészített. Ezt tudod, mit jelent? Hogy te is jókat fogsz cselekedni, jó dolgokat. És de ez a jóság, ez nem önmagában belőled fog áradni, hanem amit Istenből megtapasztaltál. Azért ültél fel a trónra, hogy jó cselekedeteid legyenek. Hallod? Jó cselekedetek. Jó cselekedetek. Hogy elhozd a jót az emberiség számára, amilyen Isten. Dicsőség Istennek. És ez a happy end, hogy előre el van készítve a sok jó dolog az életedben. Hogy azokban cselekedjél, járjál. Elkezdesz járni, és mindaz, amiben jársz az Isten jósága, és megnyilvánul rajtad keresztül. Nem csak fölültettünk, hanem hogy a fölültetésből megértsük, hogy milyen Isten jósága, és ebből hogyan kell élni. Megtapasztalás által, dicsőség az Úrnak. Amen! Halleluja, álljunk föl, vagy nem, álljunk, imádkozzunk.